Hát dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm szépen, hogy a jelenlévők elfogadták a meghívást. Hitetlen üzeni katekizmusokat, ez nem azonos a római egyháznak a hivatalos katekizmusával, ez egy korábbi változat, de szerkezetileg nagyjából ez a lényeg. Mindenki vigyen belőle természetesen, lehet forgatni. Aki bérmárkozni szeretne majd, vagy például első áldozni,
aztán még mások is, csak nem érkeztek még ide, azoknak nagyjából ez lenne az alapanyag, amit az év folyamán ugye végig fogunk venni. Nem egész ennek a nyomvonalán haladok, de ez most a szempontomból másodlagos.
Nem szentírással akarsz katekézissel jöttél?
Igen.
Jó, parancsolj, foglalj.
Először is ebben az évben karácsonyig, tehát a naptári évről beszélek, 8 alkalmat tudunk együtt tölteni. Kétszer lesz olyan, amikor nem tudok katekézist tartani. Egyik most lesz október 23-as 3 nap, a rákövetkező iskolai szünet, de akkor én elmegyek, tehát az a hétfő kiesik. És egy héttel később pedig hétfő halottak napja van. Munkaszüneti nap is, hogy a kettő után nem lesz. Jó? Utána azonban automatikusan folytatjuk. És aztán januárban, akkor majd megint meghirdetem, a második héttel szeretnénk majd kezdeni, reméljük semmi olyan zűrzavar nem lesz. Elnézést, én ennélkül beszélek, de jelenlévőknél köszönöm szépen, ha hordjátok a egyebeket. Esetenként egy klasszikus 45 percet töltenénk együtt, és én mondom a magamét, de bármikor közbe lehet kérdezni, vagy a végén fölteszem azt az obligált kérdést, hogy van-e bárkinek esetleg az elhangzottakkal kapcsolatban asszociatív gondolata. Mi az, hogy katekézis vagy katekizmus? Mert mind a két fogalmat érintenünk érdemes. Ugye a katekézis, körbe kell jönnöd, körbe. Igen. A katekézis az tulajdonképpen a tanítás. Ezt a civil világ is használta ezt a fogalmat. Szervusz, Isten hozzád, parancsolj! Foglalj helyet. A civil világ is használta, és ezt veszi át a római, illetve a görög egyház is a későbbiekben, és pedig a szervezetten és tudományosan összefoglalt hit átadás érdekében. A legősibb változata a katekézisnek a hit tanulók fölkészítése, hiszen ne felejtsük el, az első századokban, még az üldözések idején, a római birodalomban, akkor felnőttek jelentkeztek. Most különféle vallási műveltséggel rendelkeztek, de a szentírást akarod, nem?
Akkor gyere, ide, de valami. Ez a valami.
Gábor atyával nem rivalizálunk, félét és nehesség. Ez ödik az úgy, fesz. Hát más a cél, más a cél. Ott a szentírás, itt pedig inkább a hitnek az alapkérdéseit foglaljuk össze. Tehát amikor szisztematikusan megyünk végig a hit kérdéseim, ez még csak elvileg a fejünknek szól, hiszen ismerkedünk az anyaggal, ez tananyag is. Persze mondhatjuk, hogy a hit az mennyiben hit tan. Hát van tan eleme is, hiszen megfogható szavak, kinyilatkoztatás, összefüggések és így tovább. Amiben az embernek döntést kell hoznia, hogy elfogadom vagy nem fogadom el. Ez az életünk folyamán is előjöhet, hogy valami, amire úgy gondoltam, hogy a hitemnek a része, kérdésessé válik. Ami nem érdekel, de bejön. Vagy viszont, ugye, hogy az ember nem foglalkozott vele, és rádöbbent, hogy hú, hát eddig ezt miért nem láttam meg, és miért nem foglalkoztam vele. Tehát egy képlékeny anyag. Kikre bízták a régi időben a katekéziseket? Elsősorban a püspökre. Püspöknek kiemelt felelőssége katekézist tartani. Persze a katekézisnek van egy másik formája, ami folyamatos, egy életen keresztül tart, ez a mindenkori hívőknek szól. Hát a misében a prédikáció az egy klasszikus katekézis, ez is a célja, homiletika tanítja a kispapoknak is ennek a végzését, és lehetőleg a Szentírás magyarázása legyen. Érdekességként mondom.
Te katekézis vagy Szentírás? Katekézis, akkor gyertek, foglaljatok helyet, parancsoljatok. Itt rögtön az első asztalnál el tudtak ülni, ott is van két hely.
Elnézést, hogy megkezdtük. Semmi gond, semmi probléma. Igen, igen. Majd még ki kell találnunk, hogy a bejövetet, hogy mindent hogyan intézzük. Úgyhogy amikor keresztény templomokat kezdtünk építeni, akkor a szentélyben tulajdonképpen három fontos pozíció került, és mind a mai napig ez a szentélyben a lényeges, az oltár, a állvány, amin felolvasunk, mert igazából az a felolvasó állvány, és a püspök széke, a katedra episcopi. Tudni, hogy ez, ahol ilyen apszisos templom volt, az egy bemélyedés, néha régi templomokban, még építészetek is lehet ilyesmiket látni. A püspök ülve tanított, ilyenkor fogta a botját, tehát teljes kiállással, és azt a mise részeként kezelték. Most nem akarom az egész katekézis történetet fölvillantani, csak ugye idők folyamán, mikor kialakult az, hogy gyerekvilágban már elkezdünk keresztelni, egy-egy kultúrában, egy civilizációban, szinte mindenkit automatikusan belekereszteltek a történetbe, és megfordult a játszma. Mert a gyerekek esetében folyamatosan hívják meg a szülők és az egyház egy folyamatos katekézissel a felnőtt kereszténységhez a gyerekeket, míg a korábbi időben, amikor nem keresztény felnőttek jelentkeztek, először kellett a katekizmust lebonyolítani, a döntéseket meghozni, és ennek egy gyakorlati része van, és utána lehetett belépni egyáltalán a közösségbe. Hát gondoljatok bele, hogy voltak olyan szerepek, ugye most áldoztatók vannak nálunk, felolvasók vannak nálunk, voltak az ajtónálók. És az ajtónálónak az volt a feladata, amikor a misének az ige liturgia része lement, akkor a diákonus beénekelte, hogy az ajtókat, és akkor kitessékelték a katekumeneket, mert ők nem voltak fölkészülve, hogy a misztériumban, tehát az áldozati részben részt vegyenek. És amikor megkereszteltettek, attól kezdve lettek teljes tagú, vagy teljes rangú tagjai a közösségnek, áldozhattak és így tovább. Tehát a katekumen az érdeklődő az az ige liturgiához kötődött. Persze ez még csak a tan része annak a megismerése és elfogadása vagy elutasítása. Jön a másik része tulajdonképpen a hittel való ismerkedésnek, amikor megtanulunk imádkozni, és megtanuljuk azt, hogy az Istennel hogyan kommunikáljunk egyénileg és közösségileg. Ez egy része, ha úgy tetszik, a katekézisnek, de azt a formát másképpen csináljuk. Ezért kezdtek például kijelölni már gyakorló keresztényeket a jelentkezők mellé, hogy kvázi életpéldát adjanak a kérdésekre, válaszoljanak, és ezt a praxis egyszerűen mutassák. Ez az őse a keresztszülőségnek, meg a vérmaszülőségnek, ugye? De akkor egy felnőttnek kellett ezt a feladatot vállalni. Voltak ebben azért uncú dolgok is, mert ugye elég sok például rabszolga akar belépni az egyházba, abban a reményben, hogy a közösség összedobja a suskát és kiváltja őket. Most itt mennyi volt a hit és mennyi a szabadulás? Ezért azt mondták, hogy oké, rendben van, de ezt nem tudjuk vállalni, mert tökélet vagyunk annyira. De aki kezesként, akkor annak kell vállalni, hogy mindenki megfontolta, hogy tényleg hitelesre a hitre való nyitottság, vagy pedig hát igazából mögött egy kis súlyítás van. Tehát a katekézis a hitnek a szisztematikus bemutatása adott esetben fölnőtt emberek számára, és hát gyerekek lefelé. Nem illetve az, hogy az európai társadalmakban a gyerek oktatáshoz kötődött a rendszer, és ő befejeződött. Tehát a felnőtteknek nem volt divat már a katekézis. A 20. században kellett szinte újra feltalálni az egészet, mert egy csomó ember akkor kezdett ezzel felnőttként újra foglalkozni némi gyerekkori benyomást illetően. Szoktuk szívni a kommunizmust, hogy akkor letiltották ezt a műfajt, hogy nem lehet volna beszélni, nincs könyvkiadás, meg egyebek, tökéletesen igaz, de a újraindulás még javában a kellős közepében az ifjúsági katekézisekhez kötődik, hogy az ifjúság igényelte azt, hogy a templomokban legyen, hittantermekben, egyebekben, ifjúsági csoport katekézis. Ha visszanyúlunk a mostani egyházi helyzet ősi pontjaihoz, még a 40 éves Átkosnál, ezek igazából a 70-es évek közepén indulnak meg, elsősorban Budapesten, de a egyetemi városokban, Pécsett, Debrecenben kevésbé, az református világ ugye Szeged volt a harmadik bázis. És ennek mindig az volt a célja, hogy az új generáció ne csak ilyen gyerek kicsit híg, hittabban részesítsük, hanem felnőttként beszéljük meg, tárjuk el a dolgokat. Nekem is a papi életem végül is ennek a jegyében telt a kezdetektől kezdve. De ez is megint egy izgalmas kérdés, hogy egyház történetileg egyáltalán a hitről való beszédnek és beszélgetnek, ugye mi a formája. Itt anyagról, tehát hit tanról beszéltem, ez pedig kell egy tananyag, amivel össze van foglalva az egész. Nagyon ősi, hogy az egyházban írnak ilyen hit összefoglalókat, hit tankönyveket felnőtteknek, nem gyerekeknek elsősorban. Például a tridenti zsinat után, amikor a nyugati egyház szakadásban komoly viták voltak szentségekről, egyházról, egyebekről, a katolikus egyházban is megírták az akkori katekizmusokat, és ezeket vállaljuk is. A modern korban, amikor a második vatikáni zsinat, ugye 65-ben fejeződik be, 1965-61-ben kezdődik, azzal az igényen lép föl, hogy gondoljuk át újra a modern kornak megfelelően a hitünket, kiadja a pápai udvar, a hatodik pálmány a pápán, az ordejét, hogy meg kell írni az új katekizmus, ami nem egy új hitet tükröz, hanem a mai kor szellemi igényeinek megfelelően. És rábízzák egy osztrák domonkosra, aki Franciaországban egy domonkos kolostorban él. Hát ez az jelenleg úr, jelenleg Bécsnek az érseke, Sönborg Bíboros úr, aki aztán Rüsztizsé Bíborosra, Párizsnak a későbbi érsekével, meg egyébekkel frankofon, tehát franci nyelvi területen nagyon jól összedolgozik. Persze nem ő ült le egyedül, hanem egy nagyon komoly, tényleg egy elit csapatot szedtek össze Európa koponyáiból, és ennek lett aztán az eredménye a katolikus egyház katekizmusa, vagy római katekizmus. Ezt jól megcsócsálták, és így tovább, és akkor a Szent Atya hivatalosan kiadta, és minden országnak módja volt ezt lefordítani. Ezt tartom így a kezembe, tehát ez nagyjából most a legjobb összefoglalása a keresztény katolikus hitünknek. Ugye ne felejtsük el, hogy amikor Jézus megalapítja az egyházát, és benne az apostoli szolgálatot, akkor mondja is, hát tegyetek tanítvány minden népet, menjetek, tanítsátok őket, aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg. Most ennek nem a konfliktusos oldala az érdekes igazából, hanem az, hogy ez a tanítás hit továbbadási folyamat a Jézus által szándékolt alapján történik. És ezért jön létre kezdettől fogva tanító hivatal. Ne valami irodát képzeljünk el valami sufniba, hanem egész egyszerűen az a mű, amiben a kereszténység a lényegi kérdéseket nagyjából megfogalmazza. És ez egy folyamat értelmezéssel, és így tovább, és így tovább. El fogom majd hozni, csak bemutatni azt a kis könyvet, Denzinger Schönmetzer a neve, ezt két német különben jelent, és egyszerűen épp, akik mindent összegyűjtenek, és érdekli őket, amiben össze van foglalva az összes olyan hit alapkérdés zsinati dokumentum, amiből az egész tulajdonképpen táplálkozik. Ez azonban nem csak téziseket fogalmaz, hanem sokkal inkább egy ilyen lendületes dinamikával igyekszik bemutatni a hit alapkérdéseit. A katekizmusnak ugye négy nagy egysége van, és ezt fogjuk egy kicsit csócsálni ebben az egy évben. És az a Hiszed című rövidmény, vagy rövidlet, az éppen ugyanezt a négyes egységet használja már a korábbi formákat tekintve. Az első része, négy része van, maga a Hiszek egy, és azt veszi végig, pontosabban a Hiszek egy szerkezetének megfelelő magyarázatok, hogy mit hiszünk igazából, és miért, hogy alakult ez ki. A második az erkölcs kérdése, hit és erkölcs. Jézus a tanítás alapján hogyan éljünk? Ez nyilván a 10 parancsolatnak, 8 boldogságnak, egyebeknek az interpretálása. A harmadik nagy területe ennek a kultusz, hogy hogyan fejezzük ki közösségileg a szentségeken keresztül, a liturgián keresztül tiszteletünket Istennel, és hogyan tudunk vele találkozni ebben a formában.
És az utolsó és negyedik pedig a keresztény személyes élet, spiritualitás, és így tovább, és így tovább. Tehát egy nagy ívű rajzolatról beszélhetünk a katekizmus kapcsán. Csak érdekességként mondom, hogy a 2 évvel ezelőtt a fiataloknak hirdettem ilyen kis bérmálkozási kurzust, és akkor 8-an jöttek össze, hogy német területen összeálltak néhányan, és a felnőtt fiatalságnak, tavasz fiatalságnak csináltak egy variációt ebből, a lyukatot, ez a jüzketek, tehát az ifjúsági katekézés, ez nagyon jó pofa nyelvezettel, egyebekkel, kérdésekkel, tehát csak mutogatok, ez kapható, mert a Vigiliánál Lukács László atya neki lát és a lyukatot fordítatta. Tehát ha esetleg ezt beszerzétek magatoknak, egy nagyon színes, erről van szó, bontásban találkozik az ember a katekézis anyaggal. Vagy ha az ismerettségi körben van olyan felnőtt, aki érdeklődik, látszik, hogy nincs igazán ebben a világban otthon, akkor talán nem is ezt kell neki lebegtetni, hanem egy lyukatot a markába nyomni. Ennek is vannak variációi, van a dokat, az például az egyház szociális tanítását mutatja be, ugyanilyen jópofa stílusban a teremtésvédelem egyebek kapcsán. Érdekesség, hogy a régi katekizmus stílus, amire a gyerekeket tanították, ilyen nagyon egyszerű, majdnem primitív kérdez feleletre volt fölépítve. Hány Isten van? Egy Isten van. Hány személy volt az egy Istenben? És az ember azt bevágta, beemlészte, ezt kellett a hitoktatónak kipréselni a gyerekekből. Tudták, ötös nem tudta, hiszi, nem hiszi, ez egy más kérdés. De legalább fejben ott van, hogy miről kéne gondolkozni. Na, a katekizmus egy ilyen parlando rubato stílusba, de hát azért nyilván jól szerkesztett és fix alapokkal tanítja a lényeget, viszont megcsinálták a katekizmus is a régi változatban, ugyanezek a témák ugyanebben a szerkesztésben, ilyen rövid kérdés, rövid felelet. Például a 215-ös kérdés, hogy csak fölütötted, mikor fog megtörténni ez az ítélet, itt a légépületről van szó előtte. Utána ez az ítélet a világ végén fog megtörténni, aminek a napját a sorját egyedül Isten ismeri. Bassz! Nem egyszerűen. Az, hogy elfogadok, elfogadom, azon lehet atyázni. Itt nyilván a kedvesen kibontja magát a történetet. A mai nap nyilván egy bevezető erre a sorozatra, és ahogy hirdettem, az első az volt, hogy aki a jelenlévő testvérek közül valamelyik szentséget, amit fölvehetne, meg a keresztelre mondjuk az ember, akár meg a keresztelt is csinálhatja ezt. Nem volt első áldozó, gyónó, nem volt bérmálkozó, azok számára ez a kurzus egy lehetőség, de bárki számára a hitnek az átgondolása és így tovább tekintetében, hát ugyanaz végül is nagyjából feladott. Akik a jelenlévő közül majd szentségre akarnak készülni, ott lesz egy speciálisabb rész, amikor már a praktikus részeket, vagy annak a szentségnek a lényegi részét mondjuk ki. Ugye Gábor is hirdett péntek estére egy ifjúsági csoportnak szóló, és ha 15 főt nagyjából elérjük, nem kell ezzel különösebben vacakolnunk, akkor lehet, hogy hívunk püspököt és helyben bérmálást, ha nem, akkor azt fogom javasolni, hogy a környéken, ahol van bérmálás, ahhoz csatlakozzunk ízlés és igény szerint. Na ennyi magának a katekézisnek és a katekizmusnak a bevezetése, és szeretnék most egy-egy alapfogalmat tisztázni, ami így ebben a formában nincsen benne a katekézisben és a katekizmusban. Hogy lássunk rendszerben, ugye? Na hú, a fejében még rendszerek vannak, de hát itt is rendszerek építünk. Ám, méghozzá nagyon tudatosan építkezve. Látjuk azt magunk körül, hogy a kereszténységen kívül marha sok variációval lehet találkozni, amire ki van tűzve, hogy ilyen vallás, olyan vallás, vagy nem vallás, nem így. Hogyan vannak ezek egymás mellett? Hogyan élnek össze? Amit most itt fölrajzolok a tárgyalára, az igazából csak egy leltár, csak a leltárban ugye van egy logika is bizonyos szempontból, hogy milyen döntéseket, lépéseket érdemes meghozni. Tudjuk, az első kérdés volt a végül, hogy a komoly katolikus keresztény. Majd felindul. Az első első lépés és döntés, ha ezeket logikai sorrendbe állítjuk, mert valójában egzisztenciálisan nem így döntünk, nem ez a sorrendje működik a történetnek, de ha logikailag állítom össze a iteket egymáshoz való viszonyában, akkor ez egy megközelítés. Van Isten, vagy nincs Isten? Nyilvánvaló, jó pár évtizeddel ezelőtt, vagy a 19.-18. században óriási vitákat lehetett folytatni, hit és természettudomány konfliktusa. Ugye, amikor a marxizmusban nevelkedett valaki és olvast ezeket a dolgokat, akkor ugye a materializmusból adódó a vallás csak egy ópium, és akkor még ezek nagyon mentek, ez a kell, nem kell, van Isten, nincs Isten, mi találtuk ki az Istent, ő talált ki minket, ki látta, senki nem látta, Gagarin fölmentenek ezt a primitív változatai, és itt tovább vannak. De de facto van-e olyan szellemi lény, aki ezt a világot létrehozta és az Ura? Ezt hívjuk Istennek, valamiképpen, ugye? Ezt el kell dönteni, mert ha van, akkor a realitásnak a része, nem csak a fejembe lejátszódó fikciókról van szó, vagy érzelmekről. Akik azt mondják, hogy nincs Isten, és ez nagyon sokszor csak egyszerűen nem is érdekel, van benne egy ilyen kicsit pesszimista megközelítés, vagy az, hogy nem is fontos a kérdés maga, mindenki azt csinál, hogy azt hívjuk mondjuk ateistáknak. Ugye az ateista, a teosz az Isten vállalat, hosszú képzett görög szótőjében, nincs Isten, nem tudok vele mit kezdeni, nem érdekes. Tehát a világot én más szemszögből értelmezem a maga adottságaiból, mert az is egy világnézet, az is egy értelmezés. Ugye ebben benne van a materializmus, ahol mindent a materiához kötök. De lehetnek olyan szellemi objektivációhoz való kötődések, amit nem Istennek hív, hanem valamiképpen a dolgok lényege ebből a szempontból magyarázható. Ha tovább lépünk, és azt mondjuk, hogy Istennel azért kell számolni, akkor is, ha nem tudom pontosan definiálni, hogy ki ő és mit csinál, és igazából ez a felvilágosodás tájékán jelenik meg a klasszikus keresztény vallások talaján, a deizmus, deizmus. Deus ugye latinul az Isten, a teoszok görögül az Isten. Tehát Isten van, távol van, a funkciója nagyjából annyi, hogy belökte ezt a világot. Hát meg fogok keserű levében. De hogy ki ő, lehet-e valami kapcsolatot létesíteni, mi az üzenet, van-e üzenet, ezt nem tudjuk. Tehát ez az Istennel nagyjából nem kell számolni, de hát magyarázza, hogy a létezése valahol. Ez ugye egy fokkal már több, ez a deizmus. Egyébként, ha ezt nem nagyon értelmiségi tézisként fogalmazzuk meg, akkor hogy elég sok ember társadalmunknak körülbelül ez az álláspontja. De valamire kell lenni, pontosan nem tudom, én jó ember vagyok, általában mindig hozzáteszek ilyen erkölcseim, azért rendben vannak, egy adott kulturális attitűd szerint is. Tehát elég sok emberben van egy ilyen deizmus. Nincs érintettség részéről, és mi se kell, hogy nagyon foglalkozzunk vele. Nem baj, ha van, gyerekeket nem hiogatjuk ugyan vele, de hát azért nem baj, ha tudják, hogy Isten szeme minden lát, ne lopd el a léniát, mondták, hogy a régen olyan csöletes pedagógusok. És akkor lépjük tovább. Ott, ahol az Isten valamiképpen elérhető az ember számára, lehet vele kommunikálni, ő akar esetleg kommunikálni velünk, és én most egyszerűsítem magát a rendszer, és itt két nagy szisztéma alakult ki, a politeizmus, ahol van Isten, de Istennek vannak, és ahol több is van, és a monoteizmus, ami a három nagy monoteista vallást és annak a variációját jelenti. Mi most a politeizmussal talán kevésbé kell, hogy foglalkozzunk, a magyar ősvallások, természeti vallások, ezek mind politeisták. Mi a közös jellemzője tartalmilag általában a politeizmusnak? Ebben a görög-római is benne van, ugye? Olimposzon alkotott istenek, köveszavásra lejönnek, kavarognak egy kicsit, vagy az egyébként ősvallás. Nem nagyon különböznek tartalmilag. Mik a közös elemek? Ez is, hogy van Isten, aki azért több, mint az ember. Szellemi, habár ölthet valamilyen emberi formációt, anyagi formációt is. Ezért tudok vele kapcsolatban létezni, hogy van. Rendszerint ezekben a felfogásokban, vallásokban az Isten mint létrehozó teremtő szerepel. Ugye a teremtés és az alkotás között az a lényeges különbség, hogy hogy a Teremtő maga hozza létre az anyagot is. Az alkotó, mint az ember is bizonyos szempontból pedig ezt alakítgatja, ezzel játszik, de újat nem hozhat létre, csak variációkat alakít. Ugye ez a természettudománynak is egy nagyon izgalmas kérdése ebből a szempontból. Aztán van lélek, pontosan nem definiálják, de más, mint a szarx, a test, az anyagiság, és valamiképpen ez a lélek és test kettősség jellemzi a értelmes létet. Néha ezt kiterjesztik a kiskutyákra is, meg mit tudom én, a majmokra, meg egyebekre, hogy az állatvilágnak is van esetleg lelke. Igaz, hogy nem olyan lélek, mint az emberi, de ez is egy valóság valahol. Általában ezek a politeista vallások erkölcsöt is fogalmaznak, ha bár ez nem egy Istentől jött elvárás, egy komplet rendszer, mint amit most 10 fogadcsolatban látunk, hanem az vannak viselkedési kötelező normák, és az már vallásonként eltérő, hogy ezt az Istenek mennyire várják ezt el, mennyire számítanak rá. Tehát van teremtés, az embernek lelke, világnak lelke, és így tovább ugyancsak van. Valahova tart ez a történet, valamilyen módon, és ebben az embernek is a maga viselkedési normáival lehet elfoglalni a helyét. Ha érdekel benneteket, nagyon tanácsolnám, csak azt nem szabad, hogy mondjam, primitíven megközelíteni, például az ázsiai nagy vallásokat. Egy buddhizmus, ugye, vagy ennek az ősi változatára a hinduizmus, vagy a sintó, ugye a japánok vallását. Ahol ugye mindig a lélekvándorlással szoktak itt az Európában, hogy hú, eszembe jutnak nagymamám emlékei, tehát én voltam a nagymamám, csak akkor kicsit fiatalabb voltam. Mert valójában ennek az ázsiai ősvallásnak a lényege, ami visszatükröződik, hogy ez a világ, ott a teremtésnek nincs jelentősége. Egy út, a do, ahogy a japánoknál van például, és ez az út azért, hogy valahova tartunk, és úgy, hogy egy ős harmónia állapotába juthat el az ember. A buddhizmusban például, mik az akadályok az ember számára a haladásban? Hát az, hogy a tetteink nem igazán helyesek. Ezek nem erkölcsi minősítések, inkább ilyen karmák, vágyak, ragaszkodások vannak, amikor visszatartanak minket. Tehát végül is ők sem vallják abszolút módon a lélekvándorlást, hanem azt mondják, hogy egy valóság van, és ezek tulajdonképpen, amit látunk, teremtők, azok csak kitöremkedések, ilyen amőbolyik az egész történet, és aztán visszahúzódik, tovább megy, és halad az egész nagy folyamat a nirvána felé, ami nem megsemmisülés, hanem kiegyenlítődés. Tehát például ugye Aikido esetben csinál valaki ilyen, ott is do van benne az út szó, az nem harcművészet, bármilyen szeretjük meg a kungfut, meg egyébként filmekben ábrázolni, hanem hogy megtaláljam a térben és a létben azt a legoptimális mozdulatot, amiben én belesimulok. Más kettő nagyon esik, de az egy más kérdés, ugye? Kérem, az ikebana, a vihát, hogy de szépen tudják csinálni. Az ikebana csak az jelenti, hogy színekben, formákban, egyébekben megtalálod ott ezeknek a tárgyaknak a leginkább ahhoz a helyzethez való arányait. Tehát egy teljesen más, izgalmas megközelítés keleti vallások kérdése. Aztán vannak a természeti népek vallásai, és így tovább, és így tovább. Európában ma már minden jellemző, sajnos az európai civilizációban ez a minden fogyasztunk, de semmit nem teszünk igazán komolyan történet, ez veszélyes, mert semmit nem igazán a maga értékén talál meg az ember, és válik az életének a részévé. Na, hogy ne nagyon fáradjatok ki egy esketési sztorimat, hadd meséljem el. Szombaton egy egynobi vezető csapatot okítottam itt egész nap, és tökény is örökkel láttam, hogy mindenki már ilyen elmeséltem. Következő ifjúsági kateképp és örök imádó, ott 10 évig voltam, és hát az ember úgy szemlézi a fiataloknak az élet állapotát, tehát mindenki szerelve már, és tovább. És volt egy kis lányka, pedagógus volt, azt hiszem, tanító néni, egy kis tömör, gyönyör, csinos, nem volt párja. És már egy két év távolban voltunk, hogy valahogy úgy nem tették észre, nem tudom, szóval nem na, telefon, azt hiszem, hogy őszi időben, te Miklós, jó, beszélni akarok, gyere. Kétszer megkették a kezemet. Hú, mondom, hát fiú, csak meglepett, mert általában meg szoktak jelenni az oldalbordák, és akkor az ember már látja az alakulást. Azt mondja, nagyon furi, gyere elmesélni. A következő történt. Azt mondja, megyek, ez így történt, ahogy mesélem nektek azóta, és ez egy tantörténet, a kisfapokat is ezzel szórakoztatta a házasságban, a jegyes oktatás kapcsán. Megyek üzemel a nagykörúton, és azt veszem észre, hogy a másik oldalon egy hosszú vangolita, hosszú jó sáv, zuty átról, térdre esik előttem, és azt mondja, hogy legyen a feleségem. Hát, kapca, bekállít, hagyd, de nem ismersz meg, mondja a legény ott érdelve. Nem haragudj. És kiderült, hogy ők általános iskolás osztálytársak voltak, 1-2-3-4 a sorozatban. A srác totál szerelmes volt ebben a lánykába, utána szétsodródtak, nem is találkoztak. És hát nyilvánosságban volt egy kis flúg, egy kis nyomás, és meglátta, itt a nagy alkohol. Na, azért annyit megint a dolog, hogy belőlek egy sörre, vagy mit tudom én. Egy hónap, két hónap, három hónap a srác megkéri a kezét, és hozzá megy. Hozzá elkezd egy egyes oktatásra járni. Kiderült, hogy a srác magát buddhistának vallja, hogy meg volt keresztelve minden, járt a buddhista főiskolára, és Fidesz önkormányzati képviselő volt mellette, ebből élt. Na, közeledünk az esküvőhöz, és hát volt idő beszélgetni, nagyon nyitott volt, ez szimpatikus helyes srácként volt kedveltem, és mondta, hogy szerintem velem négyszer közben szeg, igen. Azt mondja, hogy fején lovon akar belépni a templomba, úgyhogy hozza a megyasszonyát, hogy egyszer fején lovon. Hát te őrült vagy. Hát tudok lovagolni, illetve hát ismerjön picit a lovasságot, most mit csináljunk, mit csináljunk. Szóltam az öcsémnek, aki szintén pap, Szentendrén, mondom, gyöngy, te templomod ott fönt a hegyén, mi lenne? Ha ezek a polgárok ott kötnék meg, hát be nem megyed a bombalóba, de a legény ugye fölszállott a fegyet lóra, a mennyasszonyát hupp, és akkor önbe földalakodnak a templom, így, és akkor úgy fegyet. Na jó. Szóval ezt a lovas iskolát neki, meg életében nem ült lova. Úgyhogy akkor egy kicsi hőc-hőc katona, úgyhogy meg volt szépen minden egyéb, hogy fölléptettek, meg volt az esküvő, sőt, de akkor van-e a buddhista is, ez egy rektorra, és egy pár szót szólnom, persze, hogy egy velük kereső pár szót a misé után, vagy az esküvő után mondom. Na jó, hát lagzi. Csak ott már voltak gondok a lagzinál megint, a srác mondta, hogy az ő hitük szerint alkohol nem lehet az asztalon. Na, hát milyen lagzi az iskola? Az egészben, elmegyed ezt megnézel, és még néhány ott a bandában. Hát tényleg csak egy szörpök, egyébként voltak vizek, de a lánynak, a kislánynak egy húgogos jópofa apja volt, és látjuk, hogy egy ilyen fekete üsszes kabátban volt egy lányunk volt, és úgy mondom, hogy hátulgal a ülővel, végekhez, hogy susok valamit, tegyük az egészet, örmi, és ott nem csinálja. Bevart zsebeket az egészet, tele a viszki, húg, mindenben, az asztalon nem volt, és amit a kocsmának szépen lehet, és mondtad, hogy igen, hangoltas kis esküvő volt akkor ízében. Na aztán sajnos nem ilyen szép a történet, mert ezek kimentek a fiú, teljesen bele volt ebbe bolondulva Indiába, egy ashramba, ott élt egy fél évig, aztán várjuk elegele, és akkor jött, és mondta, hogy köszönni, de ez így nem házasság. Ugye akkor srác 7 évig járt a nyakamba, és állott a lelkét, ide volt a kis nagyasszonya. De arra nagyon jó volt nekem is, hogy egy ilyen európai srácnak, aki picit elvarázsolt volt, ezt az nem kell mondani, hogy a világában ez hogy jelentkezik. Nagyon jókat lehetett vele beszélgetni. Egy nagy nyitott volt művelet is volt. Na, Miklós Etelnek néha voltak ilyen izgi kalandjai más vallásokkal, politeizmus. De azt azért tanácsolom, hogy nézzetek, hogy az ismertebb, például a magyar vallású, magyarok vagyunk, és ugye mi volt például a magyar ősvallásának a tartalma vallási cél. Ugye, most a végszerződés, hogy egyébként mit gondoltak például a lélekről, a vér és a lélek kapcsolata, nagyon érdekes dolog. Prekkereszték. Ugye az őseink, amikor ilyen vallásban leledző népeket építettek, ezzel kellett valamiképpen vitatkozni, érveket használni. És amit lehetett belőle felhasználni, mert ez egy előkép volt, rásejtése Isten világára, mert nagyon izgalmas kulturális történelmi kérdés. Ugye? A politizmus után most egy picit lezárjuk, eljutunk a monoteizmusig, aminek a lényege, hogy egy az Isten. Az Isten az teljesen szellem, teljesen kívül van a világon, ez egy nagyon lényeges dolog, és mindennek ő a forrása, és abszolút az ő hatalommal döntő. Ugye az első ilyen, hát a zsidó vallás, ugye tudjuk, Ószövetség eleget olvassuk, Mózesnek kinyilatkozott, ki vagy te Uram, végülcsége volt. És arra a válasz, az a ha, ja, ige, az a lét, ige, lenni. Én vagyok, aki vagyok. Nem az, hogy semmi között hozzá ne domáljuk nekem, hanem magam vagyok a lét, létezés. És a zsidóság ennek a tudatával, egy politikusok tudatával, konfliktusok minden mellett hitartást jelentettek. Ebben van benne a teremtésnek az egyedisége és egyszerisége a maga módján. És hát az emberek, akkor a zsidó nép, pontosabban nincs zsidó nép kezdetben, sémi törzsek vannak, és ennek egy csoportja, a 12 törzs alkotja aztán Izrael, amiből hát tudjuk, hogy a zsidó nép létrejön, többször aztán ez átszerveződik a harcok egyebek miatt. Tehát a zsidó vallás ebből a szempontból, de a időrendi sorrendben következő a kereszténység, az időrendet mondom Jézus Krisztus, aki megtestesül és megküldöttekét, és itt van az iszlám, amely voltaképpen egy összerakott vallás. Tehát ha megvizsgáljuk az iszlámnak a tartalmát, akkor zsidó alapelemek vannak benne, átvesz nem túl sokat a keresztény gondolatból, illetve abból az animista vallásból, ami ott az arab táblán, az arab félszigetben a törzsek között élt. Tehát ez visszakereshető. Most az iszlámot egy picit elküldjük ebbe az irányba. Nyilván az erkölcsi törvények, Isten személyessége, ugye az örök sors, a túlvilági élet, és így tovább az ember életének a egyéb elemei szerepelnek az iszlámban. Tudjuk azt, hogy a vallások között szervezetten is van nagyon érdekes párbeszéd az egyszerű emberekkel, mivel normális együttélési formában, de egész magas teológus szinten is zajlik ezeknek az alapkérdéseknek. Még jóval a kommunizmusban voltunk, és akkor, hogy enyhítsen kicsit a katekizmusoknak a nyomasztó voltát, elkezdtünk a ifjúságnak a templomba extra témákat is behozni. Hát nem volt egészen veszélytelen, mert akkor még kicsit diktatúra volt, de ment a dolog. De szumaszumárom, a misztika. Igen, Miki felkapta a fejét, és akkor jelent meg Radnóti Lászlótól, aki hát egy új irodalom történész, ő nem hívő ebben különben, egy kitűnő tanulmánya a misztikáról és a keresztény misztikát, a zsidó misztikát és a szúfi, a mohammedán misztikát hasonlította össze. Nagyon érdekes, ugye a zsidó és a muszlim misztika az Isten belső világába való találkozás, az nem szentháromságos, hanem az monoteista, egy az Isten. Nagyon érdekes, hogy a keresztény misztikában is inkább csak az Isten elmélet egy személyre fókuszálnak a misztikusok, akik írtak is ezekről a tapasztalatokról. Na, jött az előadó, felhajtás volt, és az ima életben, egyebekben, ez egy érdekes következmény állt lelki gyakorlatokon, egyebekben, hogy tudok kapaszkodni ebbe az egy darab nagyon erős, de az ember számára területet nyitó Istenbe. Nagyon jó beszélgetés sorozatok indultak. Minket természetesen a zsidó-keresztény vonal indít, és Jézus Krisztus megjelenik, és azt mondja, hogy egyetlen íbetű sem fog törvényből elszállni. Na tehát akkor mi lesz a zsidó vallással? Elégte jártak, hogy ők is a zsidó templomba, a zsinagógába. Mi ez az íbetű? Hát elő kell lenni ezek a kémiumot, és ott látszik a nyolc boldogság. Nyolc boldogság után jönnek az antitézisek. Mondták a régiek, mert mondom én pedig nektek. És itt látszik, hogy Jézus megemeli a tétet. Tehát nem megszünteti. A zsidó ritualizmus meg egyebeket természetesen fölváltja Krisztusnak az áldozata, hiszen az lép a helyébe, és ott már nem egy etikumnak az Istenhez való kötődése, hanem az egész világban minden ember személyesen is tartozhat. És akkor az első században kell tisztázni a keresztényeknek, hogy a kinyilatkoztatáshoz, az Ószövetséghez mi a kapcsolatunk. Már három dolog lehet. Az egyik az, hogy vége, köszönjük, eddig nagyon jó volt, Uram, köszi, de most már itt a Jézus ügy, megyünk arra. Sútba vele. A második, hogy hát tulajdonképpen mi ugyanazok vagyunk, csak benne van egy Jézus vonulat is. Erre is voltak példák. És harmadik azt mondjuk, hogy igen, de előkép. És Jézusban tudjuk az egész szövetségi kinyilatkoztatást értelmezni, mert az is az Úrtól jött. És ez lett a domináns az egyházban, ezért olvasgatjuk állandóan, ugye,
sok idegesség ér az ószövetségi szakaszokat, mert az egy előkészítés az ószövetségi értés és értelmezés világához. Zsíd.
És eljutunk el a kereszténységhez.
Na most azt látjuk, hogy a kereszténységnek ugye két nagy szakadása volt a történelem folyamán. Az egyik a frissebb, ez a nyugati egyház szakadás, durván 500 évek mondjuk, protestantizmus megjelenése. Protestantizmus a katolikus és ortodox felfogással szembe az egyén és Isten kapcsolatát teszi hangsúlyossá, ez a sola fides justifica, egyedül a személyes üdvözi. A többi másodlagos vagy kevésbé jelentős. Nincsen szentségek. Maga az egyház sem igazából jelentős, persze, tehát közösség meg ilyesmi, mert nem a búcsú cintulát jelentik a gondolatban, egy alapvető, nagyon mély kontakt és tanítóhivatal. Megszűnik a papság, mert az, hogy most püspököt, egyébként mondanak, az csak egy funkcionális dolog náluk, az nem egy ordó, egy szenteléshez kötött dolog. Ezen a területen hogy a Habsburgok követelték ki, hogy a protestáns feleket legyen püspöke, akkor több követágra is nincs fölünk igazán. Ugye? Laikus egyházira lépve. Ez a protestantizmusnak a sajátos álláspontja. Amikor mi megyünk előre a katekizmus egyes kérdéseiben, akkor ezeket érinteni fogjuk, vagy így, vagy úgy, akkor is, ha nem vitatkozunk vele, csak egyszerűen leltárt készítünk, csak azért egyszer lássuk végig, hogy ezek hogyan épülnek egymásra, ugye prot. És van az úgynevezett keleti egyházszakadás, az ortodoxia, az nem egy van, görög, örmény, orosz, román, ugye így folyamások, minden nemzeti egyház alakulgatott, ahol igazából a pápa fősége, tehát az egyház egységének a kérdése vált egy kicsit más értelmezésé. Ennek megvannak az oka is sajnos, hogy a politika meg minden bejátszott, kikinek segít és hogyan, de ez hitbéli kérdésé is vált, és az ortodoxiával úgynevezett autokefál, önálló fejű egyházak jöttek létre, orosz ortodoxia. Egyik se fölöke a másiknak, van közöttük valamilyen típusú kapcsolat. Ez a volt, és akkor ez az ortodoxia. És itt jutunk el oda, hogy ha én azt mondom, hogy én katolikus keresztény vagyok, most hogy görög vagy római, ebből a szempontból teljesen mindegy, az hitus különbség, ami a hit szempontjából másodlagos, de tiszteljük és őrizzük ezeket a hitusokat, akkor tulajdonképpen én azt mondtam, hogy Isten pedig van, Isten egy és nem több, ez pedig a zsidó keresztény kinyilatkoztatási vonalba jelenik, és így tovább, és így tovább. Tehát kvázi téziseket tudok ide rakni. Ha magatok hitét és műveltségét vizsgáljátok ebből a szempontból, akkor az embernek mindig érdemes megnézni, hogy körülbelül hol kell ezt a kérdést tisztázni, ugye? Hova lépünk, meg elmondani, pek, végig lehet lépegetni ezen a rendszeren, mert a kérdések egzisztenciálisan is igazak, amit egy-egy ilyen pont nagyjából fölvet. Sok szebből végzik egy ilyen felállítást, de arra jó, hogy az ember végig gondoljon a katolikus hite szempontjából egy tágabb, működő és létező rendszert. Ezek a konyhák itt mi? Ideget fognak itt etetni, vagy? Én is láttam, hogy így értem, azt hittem, hogy tudod látok, hogy meg is vacsorálsz. Mivel megy az idő, és tényleg nem akarok visszaélni, és 45 perc illik, még van egy-két percünk. Hitről van szó. A hit az nem azonos a hiszékenységgel. Tehát amit én most fogalmilag szeretnék tisztázni, és ez talán annyiban vagy már helyén van, vagy egyszer érdemes átgondolni, hogy tulajdonképpen az információ szerzésre két típusú emberi magatartást szoktunk nevesíteni. Egyik a hit típusú, a másik pedig a tudás típusú. Mit nevezünk tudás típusú információ szerzésnek? Most ez egy olvasata a görög keresztény filozófia egy interpretálásában. A tudás típusú azt jelenti, hogy én a saját érzékszerveimmel gyűjtöm be az infót. Ez lehet hamis meg igaz, tehát ez egy más kérdés. Vagy akkor közvetlenül következtetek. Például ti ültök, ez nekem egy tudásbeli info, mert látlak benneteket, ugye? Ha leoltom a villanyt, és hallom, hogy valaki köhítsel,
akkor sejtem, hogy nem mentette ki a tehenből. És akkor lehet néhány ilyen dolgot mondani. Most ebből a szempontból mi a hit típusú információ? Valaki elkésik közületet és azt mondja, hú, gyerekek, itt elgázoltak valakit, és mi nem hallottunk csattanást. Mondjuk innen belül nem hallatszott, azért késsel. Elhisszük neki, mert ő mondta, ő az informátor, tehát egy másik személyre, aki bizalom ennek az információnak az alapja. Ha kirohanok, hogy megnézzem, akkor már tudástípusú információról beszélek. Az, hogy Egyiptomban piramisok vannak, az nekem személyesen hit típusú információ. Nem voltam Egyiptomban, kérdezsek. De láttam képet, nem valaki véletlenül lefényképezte. Olvastam útleírásokat, ugye? Hogy a poárót megnézi az ember, a poárónak van egy nagyon jó ilyen nílusos izéje többek között. Ha elmennék oda, akkor a hit típusú tudástípusúra változna. Ez tehát az életnek a legmagától értetődőbb része. A legtöbb dolog alapvetően az ember életében, most teljesen profán dolgokról beszélek, nem vallásról, az igazából hit típusú információ. Hát a reklám, hogy ez jó. Kipróbálom, aztán vagy igen, vagy olcsó. Nem is meg tudom nézni a dolgokat. Na most ez azért érdemes az a hit és tudás kérdést összehozni, mert a vallás illetően mi is információra támaszkodunk. Hát aki az informátor? Azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus. Most itt kell beleásni magunkat, hogy hát egyetlen élt? Hát 2000 év, hol van az? Amit mond, az a lehet valamit kezdeni? Hiteles? Hihetek neki? És ezt nagyon érdemes vizsgálni. Ugye? Itt jön a hihetőségnek és a hihetőségnek, hogy egy is kell hinnem, mert olyan a valóság, a motivumai jönnek el. Ők a kamasz gyerek, hogy nem akar viselni. Látszik, hogy nem a hit kérdéséről van szó, addig sem nagyon, de a lusta pofonnal, hogy tovább terjedtél egy fél évig, azt mondod, meg a fele, mit bosszankodja ki. Ez most kérdés, vagy nem egy kérdés. Vagy leesik az embernél a tantusz valamikor, hogy hoppá, hát végsem gondoltam, hogy én megbízhatok-e Jézusba. Egyébként ő információval valóban nekem kell? Hát milyen jó? Ezek az izgalmas kérdések egy felnőtt megtérésnél, vagy egy kamasz világnál, akkor is megmentem egy kicsit, arra mentem egy kicsit, és ha egyszerűen egy bizonyosságra jut el az ember, hogy hoppála, nála találom meg azt, amire nekem szükségem van, ez a kincs probléma, ugye? Akkor azt mondja, hogy hát nem csak, hogy hiszek, hanem arra törekszem, hogy vele egyé váljak, egységbe kerüljek. Jézus egyházat azért alapított, hogy ameddig eljutunk majd a folytatásba, mindig tovább, ugye? Addig vele rendszeres kontaktban legyünk. Mert ez egy találkozás vele, a szentségek erről szólnak. Az ige erről szól, az egy találkozás vele. Azért állunk fel az evangéliumnál, mert begyűjt. A hangja régen. Mondjátok bele. Szóval a liturgiát, ha elkezdjük érteni, akkor az már nem egy idegen hókusz-pókusz, hanem a gesztus kultúrával fejezzük ki a vele való kontaktálást, az ünneplést. Mert ilyen dolgot az ember kincsként, ünnepelendő dologként tételez föl. Ugye mondtad, hogy példálkozni szeretnénk, amikor még odállt, hogy találkoztunk. Fiad jól van különben?
Jó.
Jó, üdvözlöm, csak ne felejtsd el a fel. Akkor az, hogy miért akarok példálkozni? Hát nem, de mit kapok én? Kivel találkozom? És hogyan tegyem ezt meg, hogy akkor hát emberileg valami érték szülessen bennem. Tehát kell nekem a vallás, kell nekem Isten. Hát itt jut el az ember aztán ezekben az önreflexiókban tulajdonképpen oda, hogy gondolkozásra vagyunk ítélve. Sajnos muszáj gondolkozni. És ha egyszer az ember gondolkozik, akkor lehet, hogy sokféle irányba mozdulunk el. De amit meg akarok fogni, az a saját életemnek a legnagyobb értéke. Tehát magamat akarom végül is ebben a helyzetben és rendszerben megérteni. Tehát ez a hit és a tudás típusú információ elő fog jönni, ha bár nem filozofálunk, hogy a filozófia nagyon érdekes alapozást ad a teológiának, a teológikus gondolkozásnak. Hát jellemzően, hogy a 6 év például a teológia, a tanulmányi menet, abban a 2 év, az első 2 év csak filozófia, vannak más tantárgyak is mellette, ugye, tehát tanuljunk meg logikusan gondolkozni, kérdezni, a kérdéseinket elemezni. És hát az egzisztenciális létünket ehhez valamiképpen hozzákötni. Mert az egész mögött ott vannak mindig az érzelmeink. Mert érzelmileg utasítunk el, vagy fogadunk el egy csomó dolgot kapcsolatban. És ez nem baj, csak ennek tudatában kell, hogy legyünk, ugye? Tehát amíg nem vagyok egészen tisztánban a saját működésemmel és a belső kérdéseimmel, addig hát mindig csak egy lépést tudok tenni a következő pozíció felé. No, én a mai nyitánynak ezt szántam, hölgyek, urak. Van-e esetleg bárkinek kérdése, nem volt világos, vagy még reflektálni kéne rá? Mit gondoltok ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmeteket. Tehát mondom, háromszor fogunk most még kétszer találkozni, 23-26-án hétfőn nem, és holottak napján, de utána automatikusan. Ha csak a Covid, de nem csak, de akkor előtte lesz majd. Pár alkalom múlva, majd akik főleg szentséget szeretnének fölvenni, ott majd fogok kérni nevet, címet, elérhetőséget, és senki semmi nem kötelez, ha egyszer jössz, ha csak időnként bedugod az orrod, vagy egyebekben, az teljesen természetes, tehát ez egy teljesen szabad formáció. Ez a 3/4-7-es kezdés, ez egy elfogadható, vagy ez nagyon nehéz a családok felé? Mert ugye vagy sokkal későbbre kéne tenni, de gondolom azért meg kéne próbálnunk ezt, jó? És akkor tavasszal majd elmegyünk húsvét utáni, úgyhogy haladgatunk előre. Akkor egy fohásszal zárjuk az együttétünk, de otthon az eszedet a falon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket